Ből a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átfogó stratégiai partnerségi megállapodást kötött Kína és Magyarország, jelentette be a kínai elnök és a magyar miniszterelnök Budapesten. Orbán Viktor azt mondta, fontos kétoldalú együttműködésekről írtak alá dokumentumokat, megköszönte, hogy díszvendégként meghívták Magyarországot a legnevesebb kínai kereskedelmi vásárra. Bővítjük az együttműködést a nukleáris területen, miután hazánkban zajlik Európa jelenlegi legnagyobb ilyen beruházása, ismertette a kormányfő. Magyarország továbbra is korrekt, tisztességes körülményeket biztosít a kínai vállalatoknak, és megteremtjük a lehetőségét, hogy a legmodernebb nyugati és a legmodernebb keleti technika találkozzon, szögezte le. Orbán Viktor szerint különösen szükség volt a látogatása akkor, amikor a szomszédban háború zajlik. Magyarország hangja Európában magányos, ahogy fogalmazott, Európa a háború oldalán áll, de hazán kivétel, támogatjuk a kínai béke kezdeményezést is. Xi Jinping közölte, a kínai övezetés útkezdeményezés és a magyar keleti nyitás összeegyeztethető egymással. Kiterjesztjük az együttműködést a feltörekvő ágazatokra. Azt mondta, a kultúra mellett a sport és a média területén is erősítjük az együttműködést. Több fontos nyilatkozatot írt alá Magyarország és a kínai népköztársaság a Karmelita kolostorban. Kína 2023-ban hazánk 9. legfontosabb kereskedelmi partnere volt, és továbbra is az Európán kívüli első legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás, részben ennek is köszönhető, hogy Magyarország a világ éllovasai közé került az autóipar technológiai forradalmában, emelték ki elemzők. Előzőleg a Budai Vár oroszlános udvarában ünnepélyes katonai ceremónia keretében a köztársasági elnök Súlyog Tamás fogadta Xi Jinping kínai államfőt. Az eseményen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. A plenáris találkozón a kínai elnök kijelentette, a két ország közötti együttműködés alapja a kölcsönös tisztelet és bizalom. Ismertették, a gazdasági kapcsolatok erősödésének gyakorlati megvalósulása a Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítése, és az, hogy hamarosan már 7 kínai nagyvárosba indul közvetlen légijárat Budapestről, továbbá hazánk kedvezményezettje lett a kínai vízummentességi programnak. A hivatalos látogatás végén a kínai államfő meghívta a magyar köztársasági elnököt Pekingbe. A szükséges engedélyek birtokában az építési munkálatok Szegeden megindultak, és zajlik az infrastruktúra kiépítése is, így jövőre már legurulhatnak az első BYD modellek a szegedi gyár szalagjairól, közölte a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter tudatta, hazánk európai gazdaság is újját nagymértékben növeli, hogy a kínai BYD az autóbuszgyára után az első európai elektromos autógyárát is idehozza, emellett az együttműködés további kiterjesztéséről is egyeztetnek. A NATO ukrajnai missziója fegyverek szállítását és katonai kiképzést jelent, a következő 5 évben is harcokra számítanak, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, a kabinet továbbra is úgy véli, nem lesz megoldása a konfliktusnak a csatatéren, ahol már 800 ezer ember vesztette életét. Gulyás Gergely elmondta, sikerült letörni a háborús inflációt, ami 3,6%-ra esett márciusra. 2024 a növekedés újraindításának az éve, és ezt az első negyedéves adatok is mutatják. A magyar növekedés az unió illovasai közé tesz minket, 2025-ben a 4,1%-os GDP bővülés is reális lehet, fejtette ki. A már befogadott CSOK plusz kölcsönkérelmek összege meghaladja a 83 milliárd forintot, közölte a kormány szóvivő. Vitális Eszter elmondta, több mint 3100 család érdeklődött már a termék iránt, és az egy igénylőre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint. Ez majdnem kétszerese a korábbi CSOK-nak. A náci Németország felett aratott győzelem 79. évfordulóján a moszkvai Vöröstéren rendezett katonai díszemlén mondott beszédet az orosz elnök. Vlagyimir Putyin azzal vádolta a nyugatot, hogy globális konfliktust kockáztat, és kijelentette, senki sem fenyegetheti a világ legnagyobb atomhatalmát. Azt mondta, Oroszország mindent megtesz a globális összecsapás megakadályozásáért, de nem engedi, hogy fenyegessék, és az orosz hadászati erők állandó harckészültségben állnak. Védelmi kutatóközpont létrehozásáról kötött megállapodást a német Dynamite Nobel Defense GmbH és a Védelmi Innovációs Kutatóintézet Kaposváron. A magyar haderőt támogatják, páncélelhárító kézifegyvereket biztosítanak, a tervek szerint drónokat fejlesztenek, amelyek 3D-s térképekkel aknamezők azonosítására, felderítésére is képesek lesznek. A kaposvári a cég első ilyen külföldi létesítménye lesz. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de gomoly felhők képződnek. Legfeljebb néhány helyen fordulhat elő futó zápor, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-8, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Egy éj, egy sejtelmes látomás, csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol, és kék, és olyan szép, és egy szám, mi most más szívéhez szól. Téd volt az arc, tudom most már jól, és azóta jégből vagyok, talán fel sem olvadó. Hát nyújts két kezed, már. És az a láz csak álmomban égett áll. És az arc tud meg, hogy tiéd. Légy, nekem ennyi elég. És a szád, ha hozzám szól majd még, sem éreztem még, hogy szívem tiszta jég. Hideg a nyár, vagy forró lehet a tél, nem segíthet más, csak ha értenél, és meg kell lássad. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. kezed, olvaszt fel jégszívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát gyújtsd két kezed,
kedves hallgatóink! Most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Csepeli Bence ütőhangszeres művészt, a Koncertó Budapest szimfonikus zenekar állandó tagját.
Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
Csepeli Bence a zuglói Szent István Király szakgimnáziumban végezte tanulmányait, majd az amszterdami konzervatóriumban tanult 6 éven keresztül. Ez idő alatt számos hazai és nemzetközi felkérésnek tette leget. Mestervizsgáját 2023 nyarán tette le. Engedje meg, hogy azzal kezdjem a beszélgetésünket, hogy milyen a fiatal művészek helyzete, milyenek a lehetőségeik, koncertek, meghívások tekintetében, itthon és külföldön.
A lehetőségek itthon eléggé színesek, úgy gondolom, nagyon sok a szimfonikus zenekar, Budapesten is, Magyarországon is, és az egy nagyon egyedi dolog, hogy Budapestnek 8-10, talán 11 professzionális zenekara van, kamara zenekara, vagy szimfonikus zenekara, ebbe az opera zenekar is beleszámít, és ez nagyon egyedi, mert összehasonlítva mondjuk Hollandiával, ahol összesen van 8-9 zenekar az egész országban, itt meg csak Budapesten van ennyi, ez nagyon sok lehetőséget ad a fiataloknak, hogy dolgozni tudjanak, hogy felkéréseket kapjanak, és különböző zenekarokban tudjanak játszani.
Mennyit segített önnek a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében az, hogy az amszterdami konzervatóriumban 6 éven keresztül tanult, ott tett mestervizsgát?
Sokban segített, sok más országnak, más kultúrának a szokásait, hangszeres szokásait, játék módjait megismerhettem, és megtapasztalhattam. Úgy gondolom, hogy ezáltal betekintést tudtam nyerni különböző országoknak a játékstílusai, játékmódjaiba, és ad egyfajta áttekintést, hogy mi, hol, hogyan működik, ami nagy segítség. A tanáraim is különböző országokból származnak, és ezt a tudást ezekből az országokból hozták oda Hollandiába, ahol ezeket próbálják átadni. Ez nagyban segített.
Az ütőhangszeres művész tulajdonképpen nagyon sok hangszeren játszik. A tanulmányai során milyen sorrendben, hogyan ismerkedett meg ezekkel, és mit emel neki, hiszen ön kamarazenél is.
Én ezt úgy szeretem, vagy úgy szoktam kategorizálni, hogy vannak az ütőhangszerezésnek kamara, szóló verzió, illetve zenekari zenész, aki zenekarban játszik, zenekarban zenél. Én ezt szeretem a legjobban, én itt tudok kiteljesedni, úgy érzem. Ezek általában apró hangszerek sokasága, kisdob, cintányér, triangulum, de vannak nagyobb hangszereink is, ugye timpani, nagy dob, amik zenekarban részt vesznek. Hát ez egy ilyen íre a pontot feltesszük a zenén belül, nem pedig mi rájuk az egész zenét, vagy ránk épül a zene. A szólózásban igen, ott a zenekar kísér minket, vagy hogyha teljesen szólóban játszunk, akkor meg mindent saját magunknak csinálunk. A kamarazenélés meg ennek a lekicsinyített változata, ezért is szeretem a kamarazenélést is, mert ott sok más zenész kollégával, baráttal tudok együtt alkotni valamit, leegyszerűsítve a zenekart, ha úgy tetszik, amit 70-80 ember szólaltat meg, azt meg tudja 3-4 ember is szólaltatni akár azt a fajta hangzást.
Hogyan lehet egy fiatal embernek, ugye a rádióhallgatók nem látják, egy nagyon csinos fiatal ember ül itt velem a stúdióban, szóval hogyan lehet egy fiatal embernek modernizálnia a kamarazenét, megújítania?
Igen, az én fejem fejemből és három másik barátom fejéből nagyon hamar már a tanulmányaink kezdetén ez kipattant, és később a tanulmányunk után is ezt próbáljuk továbbvinni. Részben ezt az amszterdami zenei millió, kulturális közeg, ami elősegítette, részben az ott látott kamarazenei csoportok, vagy zenekari játékmód, a tanárok segítsége, főleg az ütőhangszerek, az egy elég modern műfaj. Azt még nem tökéletesítették annyira, mint az zongorázást, vagy a hegedülést, ami évszázadokra visszamenőleg iskolák vannak, szólisták, zeneszerzők írtak ezekre a hangszerekre. Nekünk még sajnos ilyen nagy történelmünk nincs, viszont ebben a kis elmúlt 100 évben mondjuk, amikor nagyon-nagyon sokat fejlődött az ütőhangszerezés, az ütőhangszeres játékmód, az ütőhangszerezéshez való hozzáállás, ez alatt rengeteg stílus is kialakult. Hát rengeteg stíluson nem tudunk már újítani, úgy érzem, meg úgy érezzük többen is, és mi ezzel próbálkozunk, hogy például a színház jelleget hogyan tudjuk kombinálni a zenéléssel, az előadó művészettel, ez is egy előadó művészeti ág, a színjátszás, vagy egy történetnek az elmondása, és ezekkel a kis kamara zenei együttesekkel arra próbálunk törekedni, hogy ne darabról darabra, néha összefüggéstelenül játszunk, hanem legyen egy nagy kerete az egésznek, és akár taps nélkül végigjátszunk másfél órát.
Legutóbb, április 7-én a Pesti Vigadóban a Koncertó Budapest hangversenyén találkozhattunk önnel. Egy rendkívül izgalmas darabot adtak elő, Bartók versenymű 2 zongorára, ütőhangszerekre és zenekarra. Itt izgalmas volt a hallgatóság, vagyis számunkra, hogy a karmester Kovács János, aki zseniálisan irányította a zenekart és az önök munkáját, szemkontaktussal, az ujjaival, a kezével segítette azt, hogy mikor kiszólaljon meg. Ugye ketten voltak ütőhangszeres művészek Fábri Boglárkával, önök között is szinte állandó volt a szemkontaktus, és a karmesterrel, Kovács Jánossal is. Azt gondolom, ez hatalmas alázatot és óriási odafigyelést igényelt. A siker elképesztő volt.
Igen, valóban ez egy elég különleges alkalom volt zongoristák számára is, Kovács János számára is, és számunkra is, mivel ez egy olyan mű, egy olyan darab, amit Bartók eredetileg 2 zongorára és 2 ütőhangszeresre írt, és ez az a verzió, ami mi a legtöbbet játszott verzió a világban, meg itthon is. Én is ezt a verziót adtam elő korábban, zenekarral még sosem. Ezt ugye Bartók azért írta, hogy amikor Amerikába ment, akkor ezt el tudja adni ezt a darabot zenekaroknak is, hogy tudják játszani vele és a feleségével. Nagyon örültünk mindnyájan, hogy műsorra lett tűzve, mert ez egy ritka lehetőség, hogy ezt el tudjuk játszani zenekarral. Ebben a darabban az ütősök szólistaként vannak feltüntetve, mivel szólisták vagyunk mi is. Mégis azt az oldalát tudjuk megmutatni az ütő hangszerezésnek, amit az emberek a zenekarban látnak, amikor elmennek meghallgatni egy szimfonikus zenekari koncertet, egy szimfóniát, ahol hátul ott áll 1-2-3-4 ütős, és játszik. Mi a zenekari hangszerek vannak előtérbe helyezve itt. A kis dob, xilofon, timpani, triangulum, cintányér, nagy dob és tamtam. Ezek a hangszerek, amik kellenek ehhez a darabhoz, és ezek kifejezetten zenekarban használatos hangszerek, főleg így ebben a felrakásban. Ez azért nagyon érdekes darab.
Varázslatos volt nem csak az önök játéka Fábri Boglárkával, hanem Berecz Mihály és Ránki Fülöp zongora játéka is. Tehát annyira lenyűgözte a közönséget, hogy egyszerűen úgy éreztem, és valamennyien úgy éreztük, akik hallottuk ezt a fantasztikus előadást, hogy nem engedjük le magukat a színpadról, újra és újra visszatapsolták önöket a nézők. Milyen érzés volt a darab végén ezt az óriási sikert megtapasztalnia, hiszen ezért rengeteget dolgozott, rengeteget tanult már középiskolás korától.
Hát az érzés az általában nem is egyből utána, de kell idő számomra, kell akár óráknak eltelnie, hogy azt fel tudjam fogni, hogy ott mi is történt. Mert ennél a darabnál különösen annyira nagy szerepet kap a koncentráció, és a szervezettség, hogy nem csak arra kell figyelni, hogy jó ritmust, jó dinamikát, jó hangszint, jó hangokat játszak, hanem azt is, hogy éppen mikor adom oda a mellettem lévő játékosnak az ütőt, mikor veszem föl az egyik hangszert, mikor teszem le, mert Bartók ezt úgy írta meg ezt a darabot, hogy ennek a két ütősnek is nagyon sok és nagyon sűrű játszani valója van. Ez egy nagyon nagy szervezettség és koncentráció kell, úgyhogy igazából én ebből az egész sikerből, a sikert magát azt utána, ha nem is egyből, de talán amikor már harmadjára jöttünk ki, akkor kezdtem el érezni, hogy ez tetszett a közönségnek, és ez egy siker.
Fantasztikus volt Kovács János karmester is, ahogy a zenekar minden tagjára, önökre, a zongoristákra is egyaránt figyelt. Szerencsém volt, olyan szögben láttam az ő kézmozdulatait, hogy a zongoristák kezét is láthattam, önöket is, és karmester úr mozdulatait is. Mennyiben más, más-más karmesterrel dolgozniuk, akár ugyanezt a Bartók művet előadniuk?
Ez egy azért különleges helyzet, mert általában van a zenemű, amit megírt a zeneszerző, és annak a karmester esetleg készítette saját interpretációt, hogy ő ezt így, meg ezt úgy képzeli el, akár a tempókat, akár a karaktereket, nyilván nem teljesen kimászva abból, amit a zeneszerző leírt, és hogyha ez egy szólómű, akkor az a szólistának is feladata, hogy legyen egy elképzelése a darabról, hogy ő hogy szeretné megvalósítani, de ebben a helyzetben itt 5 emberről beszélünk, mert ugye van egy karmester és 4 szólista, úgyhogy itt igazából ő nagyon sokban ránk hagyatkozott, és minket kérdezett, hogy mi mit és hogy szeretnénk, és ő ezt nagyon nagy alázattal és profizmussal csinálta végig ezt az időszakot. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nagyon nagy segítség volt, hogy ő állhatott előttem a 2 zongora között, és nagyon örültem a végeredménynek.
Szépen kiegészítette a Bartók versenyművet Liszt Faust szimfóniája. Itt is nagyon izgalmas előadásnak lehettünk részesei. Hallhattuk a Koncertó Budapest mellett Kovács Házi István tenort, illetve a Honvéd férfi kart is a Liszt műben. Milyen a jó közönség?
Én ott veszem észre, hogy a közönség az jó, hogy a művek végén szinte minden darab után van egyfajta reakció. Hogyha az a reakció mindig ugyanaz, nem vagyok benne biztos, hogy akkor a közönség úgy megértette azt a darabot, ahogy ezt a zeneszerző vagy az előadók szerették volna. Nyilván mindenki úgy reagál, ahogy szeretne, viszont hogyha az a reakció az mindig ugyanolyan, akkor van egy ilyen általánosítás mindig, hogy ez tetszett, vagy nem tetszett, de abból tudom, hogy a közönség megértette, amit mi szerettünk volna átadni, hogy esetleg van egy perc névacsend az első taps elhangzása előtt, vagy egyből kitör a közönség újongva.
Itt beszéltünk róla, hogy nagy siker volt, bravo kiáltások is voltak, közbe kiáltások Füttyök a tapsnál, amikor önöket már másodszor, harmadszor hívták vissza. Mit éreztetett azon túl, hogy siker volt?
Hát ez nagyon sokat dob, mert az ember, amikor játszik, akkor nem tudja egyből megítélni, hogy az milyen volt. Akár el is felejti, hogy mi volt az előző percekben. És a közönség reakciója meg egy olyan adrenalin löketet ad a végére, hogy abszolút pozitívan tudjuk elhagyni a koncerttermet. És hála Istennek egy ilyen este volt.
Mit jelent az ön számára, hogy diákként a Zuglói Szent István Király Szakgimnáziumban végezte a tanulmányait, ahol szintén zenéltek, koncerteztek, hiszen önt is láthattuk diákkorában a Szent István filharmonikusokkal fellépni. Mit jelent ez a gyerekkori alapozás a mostani, immár felnőtt ütőhangszeres művész számára?
Egy nagyon nagy kezdőlökést tudott adni a felé, hogy milyen ember, milyen zenész szeretnék lenni, mit céltudatosságot adott igazából. Korán megtapasztalhattam azt, hogy működik egy zenekar, hogy működik ott bent ülni. Azt, hogy a zenekar előtt játszani milyen, abban nagyon kevés tapasztalatom, vagy nem annyi tapasztalatom van, mint bent ülni magában a zenekarban. Valamiért ez nagyon tetszett már kiskoromtól kezdve, és amikor elkezdhettem szakközépiskolás koromba beülni a Zuglói zenekarba, utána egyre több budapesti zenekarba, majd Hollandiában is, Németországban is zenekarokba. Igazából ez egy motivációt adott nekem mindig is, hogy ez egy olyan kezdőlökés volt, amitől még mindig működöm és megyek előre.
Gyakran a fiatal művészekről kiderül, hogy zenés családból származnak szüleik, akár nagyszüleik, hivatásos zenészek, zongoristák, hegedűművészek voltak. Önnél ez nem így van, és én azt gondolom, hogy egyre egyedül kellett azt az utat bejárni a szülői segítség ellenére, hogy idáig jusson, ütőhangszeres művésszé vált.
Hát igen, az nagyon fontos, hogy legyen egy támogató család a háttérben, hiába a család nem zenész, de az nagyon fontos, hogy a szülők, nagyszülők ott legyenek és támogatásukat tudják mindenben kifejezni. Természetesen igen, azt tudom és érzékelem, hogy ezt az utat, ezt egyedül kellett kitapasnom magamnak, és szépen ezt felépíteni, és úgy gondolom, hogy még mindig nagyon sok van előttem, amit tudok építgetni magamnak. Sokszor én úgy gondolom, hogy az, hogy az ember jókor van jó helyen, az nagyon sokat számít. Úgy érzem, hogy velem ilyen nagyon sokszor fordult elő, hogy jókor voltam jó helyen, hogy éppen jó emberek társaságában, amikből aztán olyan felkérések születtek, amikből aztán még újabb felkérések, és így tovább, és így tovább. De az fontos leszögezni itt, hogy ez hiába indul úgy, hogy egy jó beszélgetés után elhívják az embert ide meg oda játszani, de hogyha nem bizonyít az ember, hogy ő képes arra, amiért oda hívták, akkor nem lesz későbbiekben visszahívás, és a karriert erre nem lehet építeni, úgyhogy ezért keményen kell dolgozni. Az nagyon fontos, hogy az emberben legyen egy céltudatosság, hogy ezt szeretné csinálni, és ez azzal jár, hogy órákat tölt évekig egy kis gyakorlóhelyiségben, amiből aztán később akár versenyek, akár próbajátékok. Nekünk az állásinterjút így hívják, hogy próbajáték, amikor elmegy az ember így megmérettetni magát egy zenekari állásért, és ebből szépen lassan el lehet odáig jutni, hogy az embernek állása legyen egy zenekarban, hogy meghívják más zenekarokba játszani, és saját magának is tudjon szervezni szóló, kamarakoncerteket, stb.
Mit jelentett önnek, amikor sikeresen letette múlt év nyarán, tehát 2023-ban a mestervizsgáját?
Az egy nagyon nagy mérföldkő volt, mivel ha jól számolom, akkor 6 éves koromtól kezdve tanultam iskolában zenélni. Hát ez ennek volt a lezárása igazából. Nyilván már előtte is nekem volt egy profi életem, meg volt egy tanulói életem, de most már ebből a tanulói élet az elszállt, és annak vége lett. Most már csak a profi élet van. Az nálunk sokszor fordul elő, ugyanúgy, hogy a színészeknél is, hogy a tanulmányok alatt már kapnak szerződéseket határozott vagy határozatlan időre is a zenekarokba, vagy vannak felkérések, amiknek elegettéve tudunk játszani különböző országokban, különböző helyszíneken. Ez nekem eléggé erősen vegyült az utóbbi években, de most már ez valahol egy kicsit, ha szabban ezt mondom, megkönnyebbülés is volt, hogy ebből most már a tanulmányokat le tudtam hivatalosan is zárni, de hát valahol ez nyilván egy úgymond szomorú esemény is volt, mert az életemnek ez része volt 6 éves korom óta.
Eddig ön főként szakmai kurzusokra járt, mesterkurzusokon is részt vett, most már saját maga is tarthat szakmai kurzusokat, vagy akár nyáron segíthet fiataloknak jobb, alaposabb, ütőhangszeres művésszé válni.
Igen, valóban nagyon sok ilyen vettem részt, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy az iskolai tanulmányok mellett, egyetemi tanulmányok mellett az ember ilyen kurzusokon is gyarapítsa a tudását. Volt szerencsém többet magammal többször is kurzust, mesterkurzust tartani, továbbadni azt a tudást, ami bennem és bennünk, mint egy csapat, mint egy kamaraegyüttes van, több országban, több helyszínen, itt Magyarországon is, és ez azért fontos, és én nem is szeretem ezt a szót, hogy mesterkurzus, mert nem úgy tekintek magamra, vagy úgy tekintünk magunkra, mint mesterek és a többiek a tanítványok, hanem egyszerűen ez egy ilyen szakmai eszmecsere, és én pont akkor azon a felén voltam az eszmecserének, aki az eszmét oszthatja, a többiek meg hallgatták, vagy hallgatják ilyenkor.
Nyáron lesz kurzusuk?
Nyáron most nem fogunk játszani, viszont ősszel meg télre tervezünk különböző projekteket, és ezt most nyáron fogjuk előkészíteni.
Ezt a kamarazenekarra?
Igen, igen, igen. Ez egy kicsit most nehéz, mert nem egy országban élünk, igazából mindenki külön országban él, 4-4 országban.
Hol, ha szabad kérdezni?
Persze, van egy kolléga, aki New Yorkban, másik Amsterdamban, a harmadik meg Berlinben. Én ugye Budapesten, úgyhogy igazából igazából egy kicsit meg vagyunk lőve, nem tudunk annyit együtt dolgozni, viszont tervek azok vannak, és ezek fix tervek, és ezeknek a megvalósításán dolgozunk most, hogy összehozzunk egy olyan időszakot, amikor tudunk egy két hétre elszabadulni az egyéb teendőktől, és tudunk koncertezni Európában, meg remélhetőleg Amerikában is.
Egy fiatal művész számára azt gondolom, hogy hatalmas dolog és nagy lehetőség a Concerto Budapest szimfonikus zenekar állandó tagjává válni. Milyen a Concerto Budapestben az élet? Mennyibe váltotta be azt az álmot, amire, ha úgy tetszik, 6 éves korától készült?
Nagyon jó érzés a zenekarban játszani, főleg úgy, hogy van összehasonlítási alapon más zenekarokkal, külföldi zenekarokkal, nyugat-európai zenekarokkal, mivel hallottam is ezeket a zenekarokat, és szerencsére részt is tudok venni ezeknek a zenekaroknak a munkájában, mind a mai napig. A Concerto Budapest egy elég erős zenekar, magas szinten lévő szimfonikus zenekar, nagyon jók a kollégák, nagyon jó a munka, morál, szerintem ez abszolút pozitív, és Magyarországot csak viszi előre. Népszerűsíti Magyarországot, mivel nem csak itthon játszunk, külföldön is vannak koncertek, és itthon meg egyre több nemzetközi hangokat hallok a közönségben, ami nagyon pozitív, mert akkor a közönség úgy tud hazamenni, hogy elmondja a szomszédoknak, később hazamegy a különböző országokba, és ott is elmondja, hogy milyen élményekkel tért haza Budapestről.
El kell, hogy mondjam a rádióhallgatóknak, hogy ez az április 7-én a Pesti Vigadóban tartott előadása a Concerto Budapestnek a Bartók mű nehézsége ellenére egy ilyen örömzenélésnek tűnt. És az ember végül úgy érezte, hogy egy megismételhetetlen, ugyanakkor örömteli zenei élménynek a részese.
Számomra az egy nagyon különleges érzés, hogy az embert a saját kollégái kísérhetik, nem pedig egy, ha úgy tetszik, idegen zenekarhoz mentünk el játszani ezt a darabot, hanem otthon játszottuk ezt el. Megmondom őszintén, én izgatott voltam, vártam mindig a próbák végén már a következő próbát, a főpróba után meg a koncertet, mivel ez egy hatalmas nagy kamara csoport volt a zenekar tagjai, illetve mi négyen, öten karmesterrel együtt, és azt látni, amikor a kollégák mosolyognak egymásra, és látni az arcukon, hogy élvezik azt, amit csinálnak, az csak motiváló lehet szerintem.
Nagyon örülök, hogy ezt így éli meg Bence, hogy mintha egy nagy családnak lenne a tagja a Concerto Budapestnél, ahol örülnek egymás sikerének, segítik egymást. Tudunk-e így beszélgetésünk vége felé valamilyen tanácsot adni a minket hallgató fiatal muzsikusoknak, illetve a közönségnek?
Úgy gondolom, hogy a fiatalok, akik pályakezdőként most lépnek úgymond a színre, nagyon fontos, hogy ne csak úgy próbálkozzanak, hogy játszani, tehát elhívják őket zenekarokba, hanem a színpad másik oldaláról is. Én diákként nagyon sok koncertre jártam hallgatni, meg mind a mai napig nagyon szeretek elmenni koncertet hallgatni a saját kollégáimat, különböző műfajokat is egyébként, nem csak klasszikus zenét. Szerintem az nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy mikor, hol, milyen koncertek vannak, illetve hogy a saját kollégáink hogyan játszanak, miben sikeresek, és a közönségnek pedig szerintem az nagyon fontos, hogy mi, mint zenészek tudjunk egy olyan programot prezentálni, amire felkapják a fejüket, hogy jaj, ez most valami különleges lesz, és ez a különleges élmény szerintem a zenekar a Concerto Budapest mindig el tudja hozni a koncerttermekbe, illetve mi is a kis kamara együtteseinkkel erre próbálunk törekedni, hogy mindig legyen valami mondani való, és szerintem, hogyha a közönség erre törekszik, és erre van igénye, akkor mindig telt ház lesz minden koncerten.
Kedves hallgatóink, Csepeli Bence ütőhangszeres művésszel az április 7-én a Pesti Vigadóban a Concerto Budapest hangversenyét követően rögzített beszélgetésünket hallották. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
ajtaján, másik zár, ehhez úgyse jó a kulcsom, minek őrzöm már, ha élne még a régi szám, meg se ismerné a hangom, hogyha felhívnám a szállodám, ugyanaz a por, mint régen. Tudod, ezt meséltem néhány éve már. Furcsa kép, szinte látom, ha megjelennék, ő csak nézne rám, én meg nem tudom, mit mondanék. Annyi minden történt, annyi minden változott, és veszteség, mint amit könnyen hagytam ott. Annyi minden történt, annyi minden változott, de ha lehetne, még visszahoznék állapot. Érteni, vagy elhinni, hogy egy csavargó az nem lehet soha senkié, de bántanám, hogy nem jött rá, milyen nyugtalanság indít mindig máshová. S ha mondanám mindazt, ami nekem itt fontos, nézne rám, hogy biztos egy másik bolygón lakom. Jó ez így, de ha volna egy kis idő még, talán felhívnám, csak hogy tudjam, mit éreznék. Annyi minden történt, annyi minden változott, és veszteség mind, amit könnyen hagytam ott. Annyi minden történt, oh, annyi minden változott, de ha lehetne még visszahozni.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Az engesztelés nem más, mint felelősség, vállalás és a komoly felelősségünk felismerése, hogy másokért igenis felelősek vagyunk. Felelősek vagyunk egymásért. Most nézzük az angyal második fatimai jelenését, hogyan zajlott le, és mit mondott az angyal. Érdemes nagyon figyelni az angyal szavaira is, azokra is, amiket tanít, a kis látnokoknak, mert most ebben a rádióműsorban ugyanezt tanítja nekünk is. Ugyanúgy aktuális az angyali szavak, az angyali mondatok, mert Isten által mondja őket. Két hónap múlva 1916. július havának vége, vagy augusztus havának eleje táján az angyal másodszor is megjelenik a három gyermeknek. Így szól. Mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Hogyan hozzunk áldozatot? Kérdezi Lúcia. Mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. Én Portugália őrangyala vagyok. Mindenekelőtt fogadjátok és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. A második angyali jelenésben az első mondata az angyalnak egy kérdés, mit csináltok? Valószínűleg a gyerekek nem imádkoztak. Ugyanúgy mondhatja nekünk is a napunk nagy részében, kérdezheti tőlünk az angyal, hogy mit csináltok? Miért nem imádkoztok? Minden cselekedetünk, minden szavunk, minden imává válik, hogyha azt a szűzanyával és Jézussal tesszük. Azt mondja az angyal, imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus azt mondja, szüntelenül imádkozzatok. És azt is mondja az angyal, hogy Jézus és Szűz Mária szent szívei elhatározták, hogy ti rajtatok keresztül gyakorolnak irgalmasságot. Ezen a három kicsi gyereken keresztül akarja Jézus és Szűz Mária. Jézus szent szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve gyakorolni az irgalmasságot az egész világ számára. És mondja az angyal, hogy ajánljatok szüntelenül imákat és önmegtagadásokat a mindenható Istennek. Szüntelenül imákat és önmegtagadásokat. Önmegtagadásokkal tele van az egész napunk, ha úgy akarjuk. Szinte minden pillanatban megtagadhatjuk önmagunkat, természetes vágyainkat, megtagadhatjuk természetes kielégüléseinket. Egy pillantás, ami kíváncsi, ide-oda kapom a tekintetemet, mert kíváncsi vagyok mindenre, mindent látni akarok, mindent tudni akarok, és nem kapom oda a tekintetemet, nem nézek oda, lesütöm a szememet, és nem elégítem ki a természetes kíváncsiságomat. És ha ezt nagyon nagy szeretettel teszem, mert nem az áldozatnak a nagysága fontos Isten előtt, hanem az a szeretet, amivel teszem, ha ezt a kicsi pillantást én, amit megtagadok önmagamtól, nagy szeretettel teszem, akkor nagyon sok léleknek válhatok a segítségére. Imádság, önmegtagadás. Léző kis Szent Teréz jut eszembe, aki ezekben az apró kicsi önmegtagadásokban óriási volt, ez volt a úgynevezett kis út, és például elmondta, hogy amikor készült az első áldozásra, akkor vett egy füzetet, és abban a füzetben minden nap írta az apró kis önmegtagadásait. És ismerhetünk belőle egy-kettőt, például leírta azt, hogy a mai szentmisén elhatároztam, hogy nem dőlök hátra a padban, hanem előrehajolva, kényelmetlenül ülöm végig az egész szentmisét. Mondta ezt kicsi első áldozásra készülő kis Teréz. Milyen ötletes, és ilyenből neki 20-30 volt naponta, amiket aztán majd az első áldozáskor mind ajándékként vitte Jézusra, az ő szeretett Jézus elé, a betelt kis füzetét. És kérdezi itt is Lúcia, hogy hogyan hozzunk áldozatot, áldozatokat. És mondja az angyal, hogy mindent áldozattá tehettek, hogy engeszteljetek a bűnökért, és hogy a bűnösök megtérését kikönyörögjétek. Mindent áldozottá tehettek, minden áldozat lehet életünkben, amit Krisztus áldozatához kapcsolunk, amit panaszkodás nélkül elfogadunk, minden nehézséget, örömöt, életünk minden momentumát áldozattá tehetjük, amit aztán fölajánlhatunk a bűnösökért, és hogy ezek által kikönyörögjük a bűnösök megtérését. És azt mondja az angyal, hogy így érhetitek el, hogy béke lesz hazátokban. A békét ki lehet esdekelni szeretetből vállalt önmegtagadásokkal, imával. Nem nagyon tudjuk mi felfogni se az áldozatnak, se az imának a hatását, az erejét, de sejthetjük, akár a szűzanya tanításából tudhatjuk, hogy a rózsafűzér is óriási, hatású, és háborúkat lehet megállítani vele, természeti katasztrófákat lehet megállítani, megtéréseket lehet kieszközölni, tisztító tűzből lelkeket menthetünk vele. Gyerekeknek szoktam mondani hittanórán, amikor minden hittanóra előtt elimádkozzuk a szokásos tized rózsafűzérünket, amit már nagyon megszoktak és megszerettek, és minden titkot kívülről fújnak. Szoktam mondani, amikor a rózsafűzért imádkozzuk, hogy gyerekek, most ezt elimádkoztuk. Van, aki odafigyelt, van, aki nem is tudott annyira odafigyelni, de együtt mondtuk, és azt mondta Jézus, hogy ketten vagy hárman együtt imádkoztok, ott vagyok veletek, ott vagyok köztetek. Jézus velünk imádkozott, ahol ott van Jézus, ott van a szűzanya is, tehát a szűzanya is velünk imádkozott. És így az együttes imánk következtében ki tudja, hogy hány háborút állítottunk most meg, hány gyermek kapott ételt, akik éheztek, vagy italt, vizet, akik szomjaztak, vagy ki tudja, hogy hány ember tért most meg ettől a mi imánktól, vagy hány ember szabadult a tisztító tűzből. És a gyerekek megértik ezt, és fölfogják, és egyre lelkesebben, egyre odaadóbban, és egyre nagyobb szeretettel imádkoznak kis engesztelő osztályok, kis hadserege Krisztusnak és a szűzanyának. Áldja meg őket a Jóisten. És azt is mondja még ebben a jelenésben az angyal, hogy mindenek előtt fogadjátok el, és viseljétek el türelmesen a szenvedést, amelyet az Úr küld számotokra. Úgy a hétköznapjainkban is vannak apróbb szenvedések, aztán vannak hosszabban tartó szenvedések, akár betegségek, vagy élethelyzetek, vagy szegénység, vagy nyomor, vagy megaláztatások, és nem is gondolunk bele, hogy ezeket a szenvedéseket föl lehetne ajánlani. Sokszor csak a szenvedésre tudunk koncentrálni, beszűkül a tudatunk, és nem jutunk el odáig, hogy ezt föl is ajánljuk, hogy az Istennek adjuk, és hogy érdemszerzővé váljon, és hogy ezáltal elfogadjuk a keresztet. Viennai Szent János mondja, hogy akárhonnan jön a kereszt, mindig Istentől jön a kereszt. Azok a keresztek is, amiket az Úr ad nekünk ajándékba, azok a keresztek is, amiket a világ tesz a vállunkra, bárhonnan jön a kereszt, bármilyen szenvedés, bármilyen nehézség, bármilyen megaláztatás, végső soron megengedte az Isten, és az Úrtól jön. És mind érdemszerzővé tehető, hogyha ezt tudatosítjuk magunkban, elfogadjuk, nem panaszkodunk, nem akarjuk eldobni magunktól, nem akarunk megszabadulni tőle, nem akarunk menekülni előle, hanem alázatosan elfogadjuk, mint Jézus elfogadta a keresztjét, és Krisztus keresztjéhez kapcsoljuk. Türelemmel elfogadni a szenvedést, a nehézségeket, a megaláztatásokat.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Krisztus, én térden állva jöttem, elhoztam semmi életem, azért, hogy megtisztíts a bűntől, s újra ragyogjak fényesen. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Uram, én eléd hozok minden szívemnek rejtett szándékát, előtted mesztelen a lelkem, gyógyító tüzet járjon át. Kegyelmet járjon át, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen. Kegyelmet járjon át, kegyelmet járjon át, kérlek, most meg teljesen, kérlek, most meg teljesen. Mire süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát. Atyám, ha messze lennék tőled, ha mire süllyednék talán, nehogy, hogy bánatom ne lejjem, dönts le a hiúság falát.